Vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Isten hozott mindannyiunkat a mai vasárnapon, a 81. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Kisványa Eszter és Szoboszlai Hunor keresztelőre készülve 412-es dicséretünket énekeljük, annak a második versét nem éltem még a föld színén, 412-es dicséret. Isten hozott benneteket azzal az örömmel, hogy hozhattátok gyermekeiteket, hogy őket megkereszteljük, a keresztség sákramentum által, az Úr Jézus Krisztus Szent Háromság Isten szövetségébe, és az annak Szent Egyházba a gyermekétek beletartozzanak. A mi Urunk az Úr Jézus Krisztus mielőtt a mennybe ment volna föltámadását követően szerezte a keresztség sákramentumát, ezekkel a szavakkal ezt mondta. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenve azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A keresség parancsával szeretnék felolvasni a Szentírásból még egy szakaszt. A mai napi Zsoltár olvasmányunk az első Zsoltár, ennek az első három verse így szól. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és lombja nem hervad el. Minden sikerül, amit tesz, mert ismeri az Úr az igazak útját. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család! Ez a Zsoltár kétféle életútról beszél. Az egyik, aki a boldog ember, a másik, aki nem. Ennél az egynél fogok maradni, amit ti ma választottatok gyermekeiteknek. Kedves Zsófi és Viktor, 2 éve voltatok itt, amikor házasságot kötöttetek. Az is jó döntés volt, és ez is jó döntés, hogy itt vagytok gyermekeitekkel, hiszen rögtön 2 is kaptatok egyből ajándékul. Jó döntés. Akkor az az ige volt, amit Jézus Krisztus azt ígér, azt az ígéretet, hogy Aki győz, annak ő enni ad az élet fájáról az Isten paradicsomában. Emlékeztek rá? Na, örülök neki, szuper. Az egy csodálatos ígéret, és úgy tűnik, hogy így éltet benneteket, és nem csak testben és gyermekeitek által, vagy azon keresztül, hanem hitben is, mert hitben hoztátok meg ezt a döntést, hogy legyenek megkeresztelve gyermekeitek, illetőleg itt van veletek testvéretek a családjával és gyermekükkel. Három gondolat, három igevers, három gondolat. Az első, boldog, aki nem jár a bűnösök útján, azok tanácsa szerint. A boldogság a Szentírásban, akár az Ó, akár az Új Szövetségben, mindig az Istennel való harmónia, rend, az a belső egyesség, hogy Isten és én és Isten egymással rendben vagyunk. Nem azért, mert így gondolom, hanem mert így van. Vagyis, amit le kellett tegyek, letettem, amit föl kellett vegyek, fölvettem. Amit el kellett engedjek az életemben, elengedtem, amit kaptam helyette ajándékul, azt élem, azt a gazdagságot. A boldogság ebben a Zsoltárban azt mondja, hogy az az ember boldog, aki nem a bűn útját járja, nem a bűnösök tanácsa szerint, nem a vétkesek útján módján, nem a csúfolkodók módján, hanem valahogy egészen másképpen él. A boldogság útja nem a vétek, hanem Isten igazsága. Lehet, hogy ez ma nem divatos, és nem a sikeres életútnak a mottója, vagy a rendje, de a boldog életnek igen. Ti most mindannyian a boldogságot választjátok gyermekeiteknek, a boldogságban pedig ez van, hogy nem a bűn útján, hanem Isten igazsága útján élni és járni. Második, hogy ugye az Úr törvényében gyönyörködik, és az a törvényéről elmérkedik éjjel-nappal. Nagyon sokszor fölteszik a kérdés, hogy na ennek, hogy annak az embernek vajon min jár az esze. És ismerjük ezt a jó kifejezést, hogy kiskaput keresni az élet dolgaiban. Ez a Zsoltár azt mondja, a boldog ember az eszét Isten rendjén járatja, és nem kiskaput keres, hanem azt, hogy hogyan lehetek Isten iránt engedelmes. Azt keresi, hogyan tudom megérteni és betölteni Isten igazságát. Hogy az én életem, az én igazságom, az ő éltető ereje és igazsága legyen. Hogy ne más rend szerint éljek, hanem ismerjem meg az ő rendjét, sőt, úgy ismerjem meg az ő rendjét, hogy abban gyönyörködöm. Hogy az nekem öröm, hogy olvasom az igét, hallgatom az igéhirdetést, és megértek valamit az Isten rendjéből, de talán tovább is gondolom, hogyan is van az. És akkor jön az engedelmesség útja, hogy akkor innen kezdve úgy élek és úgy cselekszem, és tesz engem ez boldoggá. A harmadik, hogy az ilyen ember olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely gyümölcsöt terem a maga idejében, nem hervad el, minden sikerül, amit tesz. Gyümölcstermő élet, ami hasznos. A Timóteushoz írott levélben Pál apostol mond egy ilyet, hogy mit jelent hasznosnak lenni, és azt a szót és kifejezést használja a hasznosnál, amikor azt mondja, hogy olyan hasznosnak lenni, mint amikor egy szerszám jól illik az ember kezébe, amivel lehet dolgozni. A hasznos élet, a gyümölcstermő élet, nem csak nekem terem, mert a gyümölcs mindenkinek terem, másoknak is terem, amikor az életem, a munkám, az utam úgy illeszkedik Isten kezébe, hogy Isten tud engem használni magam is mások javára. Ti ma ezt választottátok, amikor megkeresztjük gyermekeiteket, és a fogadalmat elmondjuk, hitvallást elmondjuk, ezt választottátok, hogy gyermekeiteket úgy szeretnétek nevelni és neveltetni, hogy valóban ők nem a bűn, hanem az Isten igazsága útján járjanak, és ezen az úton legyen hasznos, áldott gyümölcs termő az életük, sőt, minden sikerül, amit tesz. Itt a jó értelemben sikerről beszélünk, nem a kierőszakolt, kihajszolt sikerről, hanem egyszerűen arról, hogy Isten ad sikert, eredményességet, győzelmet az élet minden útján. Kívánom, Isten áldjon meg benneteket így gyermekeitek nevelésében, és lássátok majd, ez a legnagyobb gazdagság, amit tudtak nekik adni. Amen. Most kérlek benneteket, hogy jöjjetek ide ki szülők, keresztülők a gyermekekkel. és a gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást, hogy mindannyian fennállva mondjuk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitünk megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Felejétek-e következő kérdésekre? Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségével a keresztény anyaszent egyházba beletartozzanak? Felejétek, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd ők felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Isten vetett hitükről a gyülekezet előtt. Feleljük, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek mindenkor testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Hozzád fordulok, Isten épe református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket. Ígéritek-e, hogy gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék fel. Feleljük együtt, ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke adjon nekünk is erőt ígéretünk teljesítéséhez. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, téged dicsőítünk az életért, neked adunk hálát egy gyermekekért, neked adunk hálát, hogy a gyermekek épségben, egészségben jöhettek világra, családba, szerető családba születhettek, és az édesanyákat is megtartottad a szüléskor. Köszönjük szépen! Neked adunk hálát azért, hogy kész a döntés mindannyiuk szívében, hogy a gyermekek a tiéd legyenek. Kérünk hát, fogadd őket így, és áld meg őket örök szereteteddel, és tart meg őket örökké kegyelmedben, jóságodban és irgalmadban. Légy velük minden napon az életben, könnyebb s nehezebb napokon egyaránt. Adj előtt mindenkor a gyermekek szüleinek, szeretteinek, hogy őket valóban úgy tudják fölnevelni, hogy a te nevedre dicsőség, minden ember életére gyümölcsöző szolgálat, megáldott élet legyen az övéké. Köszönjük szépen, hogy meghallgatsz minket. Köszönjük, hogy ígéreted szerint örökké velünk vagy. Amen.
Gyerek keresztelve. Ferenc, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Amen.
Eszter, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Amen.
Kulon, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
Amen.
Boldog ember az, aki az Úr törvében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, amely idejében meghoz a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja minden sikerre, amit tesz.
Úr az igazak útját. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! A 119. Zsoltárnak fogjuk az első versét énekelni, de gyerekek, kijöhetnek a... Tündi vagy? Jó, a gyermek Isten tiszteletre, Tünde nénivel. Itt mondom most, hogy gyerek Isten tisztelet legközelebb majd augusztus 20-a után lesz, addig most nem tartunk, mindenki szünetel nyaral szabadságon, de most van, és Tünde nénivel indulhattok a gyermekisten tiszteletre. Mi pedig a 119-es Zsoltár első versének éneklésével készülünk az ige hirdetésre.
Nem keresik, egyszerűen tudják, hogy ott van. Később, mikor elindulnak, mondd ilyet Jézus. A rohadt hallóikban, a madaroknak fészkük, de az ember fiának, vagyis ő neki nincs réthol lehatolja. Mondhatni, nincs állandó lakhelye, nincs állandó lakása, nincs háza, ahol ő lakik. Most Péter lakik, valószínűleg Kapernaumban. Bejárja a környéket, bejárja a falvakat, városokat, Izrael teljes területét, majd megy Jeruzsálembe, keresztbe feszítik, eltemetik a Jordánt, és nincs semmije. Szabad a javaktól, háztól, pénztől, minden földi dologtól, kötéstől. Igen, ő Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, aki azért jött, hogy értünk a kereszten meghalljon, majd föltámadjon. Azért jött, hogy nekem bűnbocsánatot, megigazolást és örök életet hozza. Ő tudja, hogy ez az útja. Tudja, hogy nem lesz családja, nincsenek gyermekei, unokái, akiknek majd örökséget adjon tovább. Az ő öröksége a kegyelem, amit átad nekünk. Hogy mindnyájan az ő örökség legyünk, az ő bátyám művének. Számára nem cél. Ház, autó, pénz, nyaraló, és nem tudom, minden. Nekünk se. Ez egyik viszonyulás, hogy lássunk ebben egyfajta olyan példát is, hogy bár Jézusnak mindezekre nem volt szüksége, de nem is kötődött, ragaszkodott volna hozzá, hogy mi magunk, hogy vagyunk ezekkel a javakkal. Kaptuk, amink van, a házat, az autót, a pénzünket, a javainkat, kertünket, földünket, mindent. De hol vannak a javaink az életünkben? Hol van a helyünk? Hova tesszük? Mert kellnek, kell hol lakjunk, kell miből fizessük a számláinkat, kell mit tegyünk a család asztalára, ez nem lehet. De nem lehet cél. Nem kerülhet első helyre, mert az céltévesztés. Az egy nagyon nagy céltévesztés. Ne kössön. Ne venj el a figyelmünket a legfontosabbról. Emlékeztek Jézus, bemegy Mária és Márta házába. És Mária leül és hallgatja, Márta meg sülök, forog, tesz, lesz, intézkedik, sőt, rászol Jézus, a te Jézus. Hát nézd meg a testvéremet, hát szólj már rá, hát nem segít. És akkor azt mondja Jézus, figyelj, ő választotta a jó rész. Te egy sülök, forogsz, te sok mindenni ragolsz, pedig nem kéne. Mert igazából csak egyre, egyetlen egyre van szükség. Nyilván nézek így, hogy sárgos a történet, de azt mutatja talán, hogy az anyagi javak és a Krisztus a figyelésen viszonya hogyan áll, melyik az első, melyik a második, hogy tudom-e élemen szüntelen, hogy a Krisztus a figyelésemben van az anyagi biztonságom is, a létbiztonságom is minden tekintetben. És egy másik nagyon fontos viszony, amit kiderül, Péternek anyósa van, tehát nős. Péternek felesége van, családja van. Sőt, úgy tűnik, együtt élnek a mamával, az anyósával. Ugye ez már egyre kevésbé népszerű, de itt úgy tűnik ebben a történetben, hogy ez így van. Bemennek Péter házába, és ott fekszik lázasan az anyósa. Péter illet Jézus tanítványa, mint nős ember. A házasság Isten alkotása, Isten ajándéka, Isten műve az ember számára, hogy úgy éljük le az életünket, hogy férfi és nő együtt kiábrázoljuk Isten dicsőségét, akkor is, ahogyan boldoggá tesztük egymást, és közös boldogságban Isten dicsőségére élünk. Péter megy este haza, viszi magával Jézust. Természetességgel. Családi otthona, bár az övé, nyitva van Jézus előtt. Egy családi otthon, ahol Jézus otthon van. Nem ritka vendég, nem váratlan vendég, nem csak betoppan. Otthon van. Bármikor meg, otthon van. Helye van. Pál apostol 50 volt, De azt írja, hogy a apostolok így a szolgálatba viszik magukkal a feleségeket. Mit akarok ezzel mondani? Péter és talán több más tanítvány is, így mondom, normális család, életet élő, dolgozó emberek, akiket Jézus elhívott a szolgálatra, és beállította őket a tanítványságba, később az apostolságba, a gyülekezetvezetésbe, a misszióba, a küldetésbe, és semmi különlegességük nincsen. Ezek nem extrém emberek, nem valami hatalmas szuper IQ-val, vagy különleges képességgel rendelkezők, ugyanolyan férfiak, mint akár bármelyikünk, Péter és feleséggel, anyossal, családdal, és kiki a maga élethelyzetében, és kiki a maga munkájával, amihez ért, hogy halász, vagy éppen pénzszámol, vagy csinálja azt a dolgát, ami az életben az ő feladata. Lássuk meg, hogy Jézus Krisztus abban a közegben, abban az emberi kapcsolati rendszerben, azokban a visszanyulásokban szólít meg minket. Hív tanítványává, sőt állít szolgálatba, amiben vagyunk. Ahogyan vagyunk. Azzal. A Szentírás nem hoz annyi különlegességet ebben, hanem sokkal inkább az Isten teremtési rendje szerinti természetességet, sőt, hétköznapiságot. És így hív engem, téged és mindjártokat. És akkor menjünk tovább, mi történik? Na ebben a rendszerben viszonylag bemegy Jézus Péter házába, meglátja az anyósa, látosan fekszik, megfogja a kezét, és az meggyógyul, föl kell és szolgál. Ez a szolgálat leginkább valószínű az asztalterítés, de akár a lábmosás is benne lehet, de leginkább asztalterítés, vacsora készítés, tálalás. Itt érek vissza a kezdetben föltett kérdésre. Miért gyógyuljon meg valaki adott esetben a betegségéről? Csak azért, hogy ne legyen beteg, mert a betegség rossz, mert fájdalommal jár, rossz közérzettel jár, bármilyen kellemetlen tüneteink lehetnek, hogy most idegen szóval diszkomfort érzésünk van. Bármilyen is volt. Volt valami betegség, amiről azt mondja, hogy több is adatott a testemben, háromszor kérte az Urat, hogy vegye el, nem vette. Bármilyen is volt valami, bocsánat, ez egy gyógyíthatatlan a nyavajája, amit összenvedett. Azt mondta neki az Urat, hogy elég neked az én kegyelmem. Vagyis menj ezzel a betegségeddel együtt, szolgálj engem ezzel a betegségeddel, törtségeddel, fájdalmattal együtt, és azt fogod megélni, hogy te ezzel együtt is az én kegyelmemmel elnézed azt, amit elnézed. Pál nem gyógyulhatott meg. Pál ezt a törést kellett hordozza a testének egész életében. Így kellett végezzem. Péter anyósát meggyógyítja Jézus. Még szólni sem kell, oda megy, meglátja, látszás, és megfogja a kezét, hogy meggyógyuljon. Azt pedig föl kell is szolgál mindjárt. Talán szolgál volna egyébként is, ha nem látszás. Mert azt, hogy volt a társadalom, hogy rendszerint nyilván készíti a vacsorát, teszi az asztalra, esznek. És most sem tesz másképpen. Meggyógyul, és mindjárt szolgál. Miért azt mondanám, hogy hát ez persze ez így természetes. Múlt vasárnap is előjött a tízlepás története, amikor a ittantáborosok beszámoltak, mert ugye volt róla szó, ott is tizen meggyógyulnak. Méghozzá nem egy lázból, hanem egy gyógyíthatatlan halálos betegség. És csak egy jön vissza, még nem is szolgálja, csak annyit mondani, hogy köszönöm. Nem természetes, hogy a gyógyulást Istennek bármiféle segítségét átélve állok be, vagy állok vissza a szolgálatba. Hány ember a gyógyulás után megfeledkezik a gyógyítójáról? Gyógyuljak meg? Igen, gyógyuljak meg. Szolgálat. használatra. Nyilván, akik az idő múlásával, az élet előfogyásával, betegségek egyre nagyobb elhatalmasulásával állnak ki, kerülnek ki a szolgálatból, a szolgálat végzésének lehetőségé alól, teljesen más történet. Az életünk része az elesettség miatt az öregedés, akár betegség és majd a halál. Itt nem erről van szó. Igenis imádkozzunk betegek gyógyulásáért, de imádkozzunk azért, hogy a meggyógyult ember hálával szolgáljon, hogy ne csak önmagáért gyógyuljon, hanem hogy szolgálhasson. A te gyógyulásod is ilyen legyen, a te imádságod meghallgatása is ilyen legyen, fordítsd ebbe az irányba, hogy ha szolgáljon, minél bennesebben téged, Uram. És végül a történetnek az a vége, hogy estére sok beteget hoznak oda Jézushoz. Ő pedig minden évet meggyógyítja. És itt most minden beteget meggyógyít. Nincs különbségtétel. Nincs különbség, hogy ki milyen beteg, miért beteg. Önhibájából? Elkapott valami? Semmi erről nincs szó. Arról sincs szó, hogy érdemli vagy nem. Ahogy szoktuk, jó ember megérdemli, nem jó ember, így járt, nem kell érte. Nincs. Nincs. Mindenki megérdemli. Semmi más. Hogy ez egy hűzsidó, aki megy és bemutatja élete háromszor az áldozatot, és befizeti a templomadót, és tudja a féltörvényt fejből, vagy pedig akár félpogány, vagy teljesen pogány, aki valami kevendett vallással jön és utolsó esetén half percben. Nincs. Ahogy hozzák betegeket, személyválogatás nélkül, hát Jézus mindenkit meggyógyít. És Máté, az evangélista leírja a történetet, ahogyan az evangéliumban nagyon sokszor rögtön hivatkozik az Ószövetségi ígéretre, a Lézsiás könyvében olvasok ezt a gyönyörű mondatot, erőtlenségünket ő vette el, betegségeinket ő hordozta. Van ebben egy különleges súlypont. A betegségeinket ő hordozta, elveszi az erőtlenségünket és a betegségeinket hordozta, ez a magára vette. Annak a terhét, annak a fájdalmát, annak a nyomorúságát. Nem csak megszüntette, hanem magára vette, ő viszi tovább. Mert az egész életünk minden terhét és minden romlását vitte a keresztre. Ez annyira elgondolkozott, hogy mi néha azt mondjuk, hát igen, elvette egy gyógyulást adott órák kész, hát ezt meddig tartott neki. Ez is a kereszt része. Ez is a keresztúd része. A megaláztatás, a kiszolgáltatottság, a pofonok, az ostor, a szögek, a szomjúság, a kiszáradás, a fullodás, a halál, beállta. Még annak a vizsgálat, az a bökés is, hogy a tényleg föltelte a tüdeje vízzel. Ezt mind értünk. Ő hordozta el. Megjutítja a betegeket mind, ki tudja, te tudod. Mi mindenből gyógyított meg, téged mentett meg, óvott meg, vigasztalt meg. Hány és hány terhet vett le a vállamról, a szívedről, és ezt vette mind magára. Hanem nem szépének magára vette szennyes ruhámat. Így végíti meg, Istent, atyámat. Ez történik. Ebből az egy ízelítőt itt Jézus, amikor meggyógyít minden beteget. Hogy tudjon és lássak, ez a keresztúrnak már a része, hogy fölveszi ezt mind ő magára. Én nem kezdve azt kérdem, hogy bármiben, ha meggyógyított, bármit, ha elnézett, jóvá tett az életemben, bármit, ha magára vett az én terheimből, miért is? És nem, egyetlen másik emberre se gondoljak, csak saját magam. És akkor azt mondom, hogy csak magamról beszélek most. Még én is kellettem neki. Még engem is, aki ilyen olyas, amilyen vagyok, akkor is tud használni, és tesz alkalmassá, és készszé, hogy szolgálja őt. Ámulok. És mi mindent kellett magára vegyen róla, hogy én legyen esetve szolgálhassam őt. Hogy én valóban rátekintve, rámutatva szolgálhassam őt, az életem bármely területén, a gyülekezet, az Anyaszentegyház bármelyik pontján, bármelyik feladatában. Hú, az én dolgom, a mi dolgunk, hogy száma legyen. Hányszor sánféleképpen gyógyított, vett el a terheimet, és tegyem fel a kérdést. Uram, hogy tudom én ezt meghálálni neked? Hogy tudom téged úgy szolgálni, hogy amit csak lehet ebből én érted, a te dicsőségedre megtegyek. Ahogy Jézus megfogta a Péter Ördös a kezét, és az megnyújult, hogy ma is érint minket. És szól, és gyújul. Szolgáljuk át őt. Ott, ahol vagyunk. Emberi kapcsolatunkban, javaink lehetősége szerint, de mindenképpen hálával. Amen. 290-es számú dicséretünk az első versét énekeljük. Vezess Jézusunk, s véled innen.
Elsőképpen hirdetem az adakozást, Isten igéjét, olvasom Pál apostol mondja, az Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban, a dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökké, örökkön örökké. Köszönjük a persejbe helyezett adományokat, ha valakinél készpénz nincsen, de adakozni szeretne, a torony alatt kártyaolvasó terminálunk van, ott tud kártyával is adakozni. Alkalmainkat hirdetem, következő vasárnap délelőtt 10 órakor Márkus Gábor nagy tiszteletű úr fog szolgálni közöttünk, gyülekezetünk volt lelkipásztora, szeretettel várjuk a gyülekezetet. Rákövetkező vasárnap sem leszünk még mi magunk, akkor pedig Fónagy Miklós nagy tiszteletű szintén nyugalmazott lelkipásztor Esperes úr fog szolgálni közöttünk, szeretettel fogadjuk őt is. Gyermekisten tisztelet augusztus végéig most szünetelni fog, nem lesz, hiszen a szolgálattevők is nyaralnak, gyerekek is hol vannak, hol nincsenek, úgyhogy aki gyerekestül jön, szeretjük a gyerekeket, ha kell kimennek, ha tudnak, maradnak, de a gyerekisten tisztelet majd augusztus 20-át követően fog újra indulni. Beszélnünk kell róla, mert szükséges, hogy a gyülekezet tudja. Egyházközségünk presbitériuma két héttel ezelőtt Szanyú István főigazgató urat a Géza Fejedelem Általános Iskola Óvoda és Bölcsőde vezetése alól fölmentette. Más elképzeléseink voltak nekünk fenntartónak és neki az intézmény vezetésére, további útjára vonatkozóan. Az intézmény vezetését és képviseletét Nagy Zsuzsanna eddigi általános intézményi helyettes látja el. Köszönöm, ha ezt tudomásul veszük és elfogadjuk. Nagy örömmel hirdetek viszont ezek után házasulandókat. Balázs Máté, római katolikus fiatalember, Balázs Sándor és Müller Ágnes, római katolikus szülők gyermeke, jegyezte Daróczi Rebeka, Dóra, református hajadont, Daróczi Gábor és Botos Barbara református szülők leányát. Házasság kötésük időpontja 2024. július 27, délután 3 óra, tehát szombaton 3 órakor Máté és Rebeka Isten színe előtt egybe kell, Fónagy Miklós bácsi fogja végezni az esketés szertartását, Rebekát ő keresztelte, nála konfirmált, és a szép teljesít a kép, végezze a szolgálatot. Isten áldását kívánom rátok. Sajnos nem leszek itthon, de szeretettel, imádsággal gondolunk rátok. Végül pedig emlékharang fog most szólni Tóth Bálint emlékére, akire az ő szerető családja emlékezik. A Szentírásból ezt az idézetet fogadjátok. A 17. Zsoltár 15. verse így szól. Az imádságos ember mondja az Isten felé, én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, örömtől tel, ha meglátlak, amikor felébredek. Isten nagyon így kezelett teljes emlékezést mindannyiatoknak. Most kérem szépen, hogy persze kapcsoljuk fel a harangot, és amíg a harang szól, a 42. Zsoltárnak a 7. versét énekeljük. A 42. Zsoltár 7. verse így kezdődik. Én lelkem, mire csüggedsz el, mit keseregsz ennyire, bízzál Istenben, s nem hagy el.
Thank you.
Isten tiszteletünk befejezéseképpen a megkezdett 291 számú dicséretnek második, harmadik és negyedik verset énekeljük, azt követően pedig a szózottal zárjuk az Isten tiszteletet. Áldjon és őrizze mindannyiunkat, békés szép vasárnapot, megáldott jövő hetet, hosszú útra kerülnek, jó utat hazafelé. Isten velünk, viszontlátásra!